Magasztalják nagy és félelmetes nevét, mert szent ő, hatalmas király vagy, szereted a jogosságot, te állapítod meg, mi a helyes, te szolgáltatsz Jákobnak jogot és igazságot. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, boruljatok le zsámolja előtt, mert szent ő. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. 65. Zsoltár első versét énekeljük fönnállva, a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Előére készülve 412-es dicséret második versét énekeljük. Nem éltem még a földszínén, de értem, megszülettél. Szeretett testvéreim, Isten hozott benneteket abból az alkalomból, hogy elhoztátok kicsi gyermeketeket, hogy őt megkereszteljük. Az Úr Jézus Krisztus az ő föltámadása után, mennybe menetele előtt szerezte a keresztséget nekünk, ezekkel a szavakkal ezt mondta, nekem adott ott minden hatalom menjen és földön, elmenve azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Mai napon az Ószövetségből Ézsaiás proféta könyve 7. részének néhány sorát olvassuk, ezért szeretnék ebből felolvasni még. Ézsaiás 7. rész 10-től 14-ig. Azután ezt mondta az Úr, így szólt az Úr Áhász királyhoz. Kérj jelt Istenettől az Úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból. De Áhász király így válaszolt, nem kérek, nem kísértem az Urat. Akkor ezt mondta Ézsaiás. Halljátok meg Dávid házat. Nem elég, hogy embereket fárasztotok, még Istenemet is fárasztjátok. Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni. Íme, egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuelnek nevezik el. Amen. Egy évvel ezelőtt, még annyi sincs, egészen nyáron voltatok itt, amikor esküvőtök lehetett azon a szombat délutánon, és akkor az volt az ige, amit akkor kaptatok, emlékeztek? Boldogok, akik éhezik és szomjazik az igazságot, mert ők megelégítetnek. És beszéltem akkor arról, hogy Isten igazságát keresitek abban, ahogy egymásra találtatok, ahogy nem elégedtek meg azzal, hogy van egy polgári esküvő, vagy együtt élünk, mint ahogy ma divat, aztán majd könnyen szétmegyünk, ha úgy kell, mert akkor gyorsan és egyszerűen szét lehet dobni, ami van, és ma mehetünk is, hanem ti nektek kellett az áldás. És most itt vagytok a gyermekkel, az áldással, mert Isten megajándékozott benneteket. A gyermek az Úr ajándéka. Ő adja, ő dönt arról, hogy születhetik, megfogan, ő dönt arról, hogy egészségben megérkezik, itt van, ő dönt arról, hogy itt van szerető családotokban, sőt a nagy családotokban. A felolvasott bibliai ige, a jól ismert, úgymond karácsonyi ige, Immanuel, velünk az Isten, ezt mindenki tudja, Máté evangéliumában ezt hányszor, évről évre, karácsony körül előkerül. Az eredeti hely, ahol ez az Ószövetségben megjelenik, egy háborús helyzet. Egy kilátástalan háborús helyzet. Egy kicsi ország ellen másik kettő-három összefog, és azt mondja, hogy csapjunk szét köztünk, tegyük királlyá, akit mi akarunk, királynak, hogy fizet nekünk adót, milyen jó lesz. És a király meg van rémülve, azt se tudja, mit csináljon, mert látja, hogy többszörös túlerővel szemben ugyan mit lehetne kezdeni, de ez a király egy hívő Istenben bízó ember. De most mégis a félelem megszorította a szívét ebben a háborúban. És akkor elküldi hozzá Isten a prófétát, és itt ez az Immanuel jövendelés, hogy születik valaki, aki azt fogja nekünk elhozni, hogy Isten velünk van. Hogy az akkor és ott hogy működött, ezt így most nem tudjuk, meg most nem is tesztük helyre. Természetesen győztek az ellenség, mehetett, amire mennie kellett, de a lényeg, hogy Isten győzött, hogy Isten ott volt velük ebben a háborúban, ebben a kilátástalan helyzetben, és ők átélhették azt, hogy Isten megszabadít. Mára ez az ige van, Immanuel. Velünk az Isten. Úgy ajándékoz meg ma titeket Isten ebben a keresztelésben, hogy ezzel az ígérettel mehettek tovább az utatokon, házasságotokban, gyermeketek nevelésében, családotok életében. Velünk az Isten. Nehéz helyzetekben szoktuk kérdezni, hol van ilyenkor Isten. Nehéz helyzetekben szoktunk esetleg fönnakadni, ezt hogy engedheti, ez miért így van? Miért van ennyi rossz, meg gonosz, meg... És az ő válasza újra és újra. Velünk az Isten. Nekünk most jó, mert békességünk van, békénk van, minden, bár van háború közelben, meg fenyegetettség, de akkor is, jó esetben a napi kis ide-oda, tili-toli küzdelmeiken kívül, miért hagytad ott a bögrét, hol azok, mint a papucsot? Tehát ezen túlmenően nagy háború nem kell feltétlen legyen. De lehet, és az ígéret velünk az Isten. Úgy mehettek kicsi gyermeketek keresztelőjéről el, hogy ezt az ígéretet vihetitek magatokkal. Nem magatok mentek az úton továbbra sem, hanem vele együtt. Ez pedig jelenti az ő áldását, Krisztusban bűnbocsánatot, vigasztalást, reménységet, örök életet. Jelenti Isten gondoskodását, gondviselését, a terített asztaltól kezdve mindazt, amire csak szükségetek van. Jelenti, hogy ahogy olvassátok az ígét, az hozzátok szól, abból Isten veletek beszél. Jelenti, hogy ahogy elmondjátok imádságotokat, azt Isten meghallgatja. Arra ő válaszol. Jelenti, hogy helyetek van a gyülekezetben, az Anyaszentegyházban, és küldetésetek van a teremtett világban, hogy ragyogjon föl rajtatok, hogy veletek van Isten. Hogy akár legyen, aki megkérdi, miért ilyen jó nektek. Hát itt mindenki panaszkodik, keserek, mindenki világ akar menni, ti meg, mert velünk az Isten. Áldjon meg így az Úristen valóban benneteket most, és minden nap. Amen. És akkor most kérem azt, hogy a szülők és keresztülők a gyermekkel ide álljanak ki velem szembe az Úrasztal elé. És akkor először is valljuk meg a mi hitünket együtt fennállva. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, hitünk megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református anyaszent egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek hát a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszent egyháza vele tartozzék? Feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Isten áldja meg a ti szent elhatározásokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd ő felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten adjon nektek mindenkor testi, lelki erőt, ígéretetek, fogadalmatok teljesítéséhez. Hozzád fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet, és kérdezlek benneteket. Ígéritek-e, hogy a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, valamint, hogy a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék föl. Feleljük együtt, ígérjük.
Ígérjük.
Isten adjon nekünk is mindenkor erőt ígéretünk teljesítéséhez. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édes Atyám! Téged dicsőítünk az életért, neked adunk hálát egy gyermekért. Neked köszönjük meg, hogy a te oltalmazó szereteted megtartotta az édesanyja életét, épségben segítetted világra egy kisgyermeket, és íme ma szerető családjával együtt itt lehet, és elkötelezzük őt, hogy valóban a tied legyen egy gyermek. Köszönjük. Köszönjük, hogy te jegyzed el Krisztus nevére a keresztség által. Kérünk hát, légy mindig vele velük ígéreted szerint. Hadd éljék szüntelen, amit te ígértél velünk, vagy minden napon a világ végezetéig. Légy hát így, úgy a családdal, hogy mindenkor ez legyen a gazdagságuk, a bizonságtételük. Velünk az Isten. Őrizd meg így a gyermek testi-lelki épségét. Adj testi-lelki erőt mindenkor a szülőknek és a gyermek szeretteinek ahhoz, hogy őt fölneveljék. Áld meg őt úgy, hogy valóban a gyülekezet anyaszent egyház tagjává váljon. Te vezesd végig őt élete útján mindenkor. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy most is meghallgattál. A gyermek keresztneve?
Lújza.
Lújza, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Amen. Imen, velünk az Isten. Amen. Foglaljunk helyet. Kis egészséges gyermeksírás. És helyünkön ülve a 725-ös számú dicséretet fogjuk énekelni. Új szívet adj, Uram, én nekem, mind a három versét az éneknek. A gyermek Isten tiszteletre indulókat kiengedjük akár most. Dániel proféta könyvének a mai fejezete következik. Roppant izgalmas, legalábbis szerintem, de majd Eszter néni elmondja, hogy mi történik a falon. Jaj, bocsánat, emlékezz, jaj. az emléklapot. Köszönöm. Gondolkozzon. Jaj, ügyet le.
Nagyon nagy szeretettel szeretném átadni a testvéreimet, és magam nevében is, és kérem, hogy Isten kérjen, hogy szeretném az
Köszönöm, és akkor most új szívet adj, Uram, én nekem. 725.
Új szívet adj, Uram, én nekem. Új szívet adj, én Istenem. Amely csupán, csak Te érted ég,
Isten igét olvasom a mai napi új szövetség ige szakaszunkból, apostolok cselekedetéről írott könyv 6. rész, 8-tól 15-ig terjedő versek, melyek így szólnak. István pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriai zsinagógájából, valamint néhányan a cilíciaiak és az ázsiaiak közül vitatkoztak Istvánnal, de nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amellyel beszélt. Ekkor felbújtottak embereket, akik ezt mondták. Hallottuk, amikor káromolta Mózest és az Istent. Ezzel fellázították a népet, a véneket és az írástudókat. Rárohanva elfogták őt, és a nagy tanács elé hurcolták. Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták. Ez az ember állandóan a szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názereti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Ekkor a nagy tanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé. Amen. Emeljük szívünket az Úrhoz, imádkozzunk. Gyertek ennek. Édesatyám, köszönjük neked a mai napot, bár hideg volt a hajnal a reggel, de most ragyog a napod, és azt kérjük, hogy Te jöjj, és ragyogj be igéddel, szavaddal, szent lelkeddel a mi lelkünkbe. És hadd lássunk sok-sok mindent úgy, ahogy Te látod. Adj nekünk hát így tisztát, világosságot, tisztaságot, világosságot, értelmet. Szólítson meg így igéd bennünket. Amen. Az ige hallgatásra készülve a 312-es számú dicséretnek énekeljük az első versét, Uram, a Te ígéd nekem, 30. Zsoltár dalamára énekeljük az éneket.
Uram, a Te ígéd,
Szeretett testvérem, Istennek igényét hirdetni kívánom a felolvasott szakaszból, kiemelem a 15. verset. Ekkor a nagy tanácsadőrök mind rátekintettek Istenre, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé. Amen. Életünk során történnek olyan események, amelyek nem megmagyarázhatóak. Nincs rá észszerű magyarázat. Nem értünk dolgokat, és kérdezzük, miért történt így, miért történhetett így. Sokszor feldolgozunk sem könnyű, és hordozzuk akár életünk végéig. Mindnyájunk életében, mindnyájunk családjában van ilyen. Lehet, hogy gyászok, sérülések, balesetek, veszteségek, és nincs magyarát. És nincs igazi jó vallásos indoklás sem, mert érezzük benne sokszor az erőtlenséget, nem az igazi választ, azzal együtt, hogy tudjuk egy tört, abban az világban élünk, ahol annyi minden elromlott, és engem sem kerülhet ki a sokféle romlás és törtség, de ettől még nyomorúságom nyomorúság. És mondhatnánk azt is, hogy hát mi hívők vagyunk, akkor hogyan mégis, és mégis nem kerül ki. Még pedig egy hívőket sem a baj, vagy a veszedet. Gondoljunk csak a szomszédunkban túló háborúra, ahol elvitték a férfiak, a katonának, és ott vannak gyakorlatilag a teljesen értelmetlen harcban, háborúban, háború foklában, vagy ahol bombáznak, vagy ahol már nincs ivóvíz, nincs áram, nincs gáz, nincs hideg van, nem válogat? Nem válogat. A mai bibliai történetünk egy ilyen érthetetlen történet. Ráadásul István a végén vértanúságot szenved. Ítélet nélkül végzik. És kérdezhetjük, miért? Nincs erre értelmes felelet. És kérdezzük magunktól, ilyen kiszolgáltatottak vagyunk talán mi is? Nem. Lássuk meg ebben a mai ígében is, hogy hogyan, milyen hatalommal cselekszik Isten. A történet alapvetően úgy kezdődik, hogy Jézus Krisztus feltámadásával a pünkösdöt követően a gyülekezet elkezd növekedni. Nőttünk, egyre nagyobb, egyre erősebb, egyre többen vannak. És a gyülekezetben kerül egy sor szegény özvegyasszony, akik sokféle szükségben vannak, és ez a gyülekezetben érzik, hogy meg kell szervezni a róluk való gondoskodást. Ezek az özvegyasszonyok többségükben vagy helyek, vagy valahol a nagy szétszórtságból, megközdegülési után haza költöztek vissza Jeruzsálembe, hogy hát ha ott könnyebb, de hogy akkor nincs nyugdíj, nincs szociális ellátórendszer, tehát ezek nem létező fogalmak akkor, szükségben vannak. Az apostolok nem győzik a velük való törődést, az istentisztelet, a tanítás, az imádság mellett, ezért választanak hét hívő, odaszánt életű férfit a közösségben, hogy ők legyenek azok, akik ezeknek a rászorulóknak a gondját viselik. Diakónusoknak nevezik őket, a szó maga azt jelenti, hogy asztal körüli szolgálattevők, tehát akik valamiképpen az asztal körül, az élelmezésben, a szociális szükségletben segítenek. Ez mi mindent jelent, nem tudjuk, ugye nincs róla felvételünk, de azt tudjuk, hogy az adomány gyűjtéstől kezdve az étel kiosztásig bármit jelenthet, vagy éppen mindent jelenthet. De köztük van ez az Isten nevű ember, aki pedig valami olyan területtel rendelkezik, hogy nagyon jól érti az írásokat, és Isten Szent Lelke által a kell is magyarázatot vitázik, sőt azt is írja az igen, hogy az ő nyomában jelek és csodák is történnek. Már abban az időben vagyunk, amikor Pétert és Jánost egyszer börtönbe vetették a sátorember meggyógyításáért, és megtiltották nekik azt, hogy Jézus Krisztusról beszéljenek, különösen, mint föltámadottról. Erre volt az ő válaszuk, hogy Mi nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. De minden esetre a nagy tanács részéről a Krisztus, a föltámadott Krisztus hirdetése tiltott dolog. Ám a gyülekezetnek hát a föltámadott Krisztusból él. Hát hirdetik a Krisztust. És akkor előállnak a felsorolás szerint különböző zsinagógákból, és elkezdenek vitatkozni Istvánnal. Na akkor ez például azt, hogy a ramaszhoz van, és a vitatkozók szeretnék bebizonyítani, hogy ez a Krisztus nem a megígért messiás, Isten pedig az Ószövetségi iratok alapján és a történetek alapján magyarázza, hogy már pedig ez a Jézus nevű ember, ez igen, az Isten fia, aki értünk halott meg és támad föl, ő a messiás, ami megváltunk. Nem bírnak vele. Egyszerűen nem tudnak felünk kerekedni a vitába. Más megoldást kell választani. Ez bevált már Jézusnál is. Szerzünk hamis tanúkat, majd ők tanúskodnak nekünk, hogy beszélt ő a templom ellen, beszélt ő Mózes ellen, és ez pont elég ahhoz, hogy őt kiiktassuk, mert hát ennél nagyobb szentségtörés nincs, ez alapján ki lehet végezni, és akkor megtörik ez az egész. Előállnak a hamis tanú természetesen, és mondják ezeket. Nyilván, ha István beszélt arról, amit Jézus mondott a Mózes törvényeiről, amit Jézus mondott magáról a templom épületéről, azok elhangzottak. De a vád nyilván kiforgatja, mert nem ellene beszélt. Hanem amikor azt mondja Jézus, hogy nem eltörölni értem a törvényt, hanem betölteni, de úgy mondott, hogy ő a törvény betöltője. Amikor azt mondta, hogy lerombolja ezt a templomot, és három nap alatt felépíti, akkor egyértelműen az, hogy testvények templomáról van, az anya szerint egy házról beszél, ami nem kőből, fából, mint amiből épült, hanem a föltámadás által, a gyülekezetről beszél. Kiforgatják a szavat, és így állítják gyakorlatilag a nagy tanács, hogy a bíróság elé is tart. Holnapi napi igényben lesz majd István védőbeszéde, amit végig se hagytak neki mondani, mert úgy felháborodnak közben, és úgy megharagoznak rá, hogy onnan ítélet nélkül kirángatják a vesztőhelyet, és halálra kövezik, kivégzik. Azt mondhatnánk, érthetetlen. Azt mondhatnánk, hogy erre nincs magyarázat. És a kövezés egyik tanulja Saul nevű ember, aki ezt követően, és majd a 8. fejezet már ezzel kezdődik, módszeresen elkezdi üldözni a Krisztus követőket, mondjuk így a keresztényeket. És akkor egy kicsit megállunk. Szóval érezzük mindjárt, hogy egy drámának vagyunk a részességében. Egy nem is kicsi drámának, mert végre elindul a gyülekezet, egyen napon, végre egyre többen hisznek Krisztusban, egyre többen élik át, hogy Isten szereti őket. Hogy Isten megbocsátja a bűnéket, az elrontó dolgaikat, hogy Isten vigasztalást ad nekik a gyászaikban, hogy Isten erőt ad nekik a terheik hordozásában. Egyre többen részesei annak, hogy a hit nem egy betarthatatlan parancs özön, parancs tömkeleknek a szenvedés és bizonságos kínlódásos küzdelme, hanem a hit élni Isten szeretetében, Isten jóságában, Isten gondviselésében, Isten vezetésében. És akkor tessék! Itt egy kiváló ember, aki kiválóan szolgálja az Urat, és kivégzi. És a kivégzése után pedig elkezdik a módszeres üldözést, és a gyülekezet vezetőinek menekülnie kell, szétszólódnak az országban, szétszólódnak a világban. Hát hogy lehet ez? És mi lesz ebben? Mi történik? Míg az emberre fölkisikor ilyenkor a drámát látja, és nyilván sokan megsiratták Istent, nem értve, hogy miért kellett ennek így lennie, hogy miért is lehetett így egyáltalán, kiderül, történik valami más.
valami sokkal nagyobb, amire senki nem gondolt. Elindul a világmisszió. Ugyanis a tanítványok, az apostolok, a gyülekezet vezetői, ahogy csak mentek, ahogy csak szétszorodnak először az országban, aztán az ország határában túl is a nagyvilágban, mindenhol ugyanígy más csinálnának, mint hirdetik az evangéliumot. Hogy Isten elküldte az egyszülött fiát, és aki hisze benne, az nem elvész, hanem a körök életre van, mert Krisztus értünk meghal és föltáll. És itt is, ott is, amott is vannak, akik meghallják ezt az örömhírt. És elkezdenek hinni Krisztusban. És születnek római birodalom sztárták, a gyülekezetek. Elindul a világmisszió. Kiderül a megváltás nem csak a zsidóké. Krisztus nem csak a zsidóknak született, az Isten ószövetségi kiválasztott népének, hanem a megváltás mindenkié, az egész teremtett világé, mert hogy később mondja, Pál apostol írja a római levélben, mert az egész teremtett világ nyög, és sóhajtozva várja az Isten fiának megjelenését, mert az egész teremtett világ ugyanaz alatt az elmondottság alatt áll, és ugyanaz alatt a vágyakozás alatt áll. Elmondott minden a bűn miatt. De vágyakozunk az igazra, a tisztára, a jóra, az Isten igazságának eljövetelére. És ez történik. Kicsiben mi csak azt látjuk, hogy kinézik István, borzolja. Igen. És megvan, mi történik? Ezt követően a szétszóródó hívők mindenhol hirdetik Isten jóságát és szeretetét, hirdetik Isten mit tett értünk Krisztusban, és egyre több ember élheti át. Velünk az Isten. Micsoda a változás az ahhoz képest, amikor a két emósi tanítvány vallat hazafelé a nagypéntek és az azt követő hétvégé után szomorkodva, búsakodva, reményvesztette. És a mennyiük szegődő Krisztust sem ismerik föl, és magyarázzák neki, hogy pedig mi azt reméltük, hogy. De minden remény elveszett, mert hát ami így történt, ez így borzalom. Micsoda különbség. Ahogy a nők is miután felismerték Krisztust. Futnak vissza a városba, Krisztus élt, találkoztunk vele, megismertük arról, ahogy megtörte a kenyeret. És már azzal fogadják a többiek, hogy igen, mi is találkoztunk vele, mert tényleg feltámadt. És ezzel az erővel, ezzel a rendkívül dinamikus megindulással indul el a misszió, és ugyanígy indul el a világmisszió. Hogy a szétszoruló apostolok nem keserűséggel, bánattal, világfájdalommal mennek, még ha Isten miatt egy gyász ott is van a szívükben, hanem úgy mennek, hogy mennek és hirdetik azt az örömhírt, amit Isten értünk tett. Krisztus. És hogy Krisztusban éppen ezért van mindenünk számára új élet, bűnbocsánat, örök élet. Hogy Isten igazsága és szeretete nem korlátozott, hogy kire vonatkozik, hanem mindannyiunk ilyen világban. És ahogy csak eljött Krisztus kereszthalálának és föltámadásának a híre, ott az emberek újjászülethetnek. Gyászban megosztolódhatnak, megfáradtságban felülhetnek, reménytelenségből életre és örök életre kapnak reménységet. Így van nekünk is, reményünk, igazunk és békességünk. Így tehetjük magunk is az összes gyermeket, bűnünket, minden fogok Krisztus lába elé. Így élhetünk mi is Isten szeretetében, erejében és hatalmában, és így értjük meg valamennyien, hogy a bajok, a betegségek, gyászok, háborúk, bár minket sem kerülnek el, mégsem elhagyottak vagyunk, mégsem Isten büntetése van rajta. Hanem ezeknek meg kell lennie, ezekről mi sem vagyunk kivételek, és Isten mégis ezekben is velünk van. Tudjátok, gyülekezetünkben is többen vannak most is gyászol a szívükben, többen vannak betegséggel, komoly betegségekkel, amit nem lehetnek éppen itt velünk. És tudjátok, hogy én sem vagyok mentes ezektől, a padás sem véd meg. Van betegség, veszteség, fájdalom, minden. Mindezek felett. Mi csak a gazdagság, hogy mi tudjuk és higgyük, hogy a mi Urunk velünk van. Hordozzuk a terheinket, töltsétek minden nyomorúságát, és mégis ő vigasztalkodó, ő erőt ad nekünk, Ő vezet minket az élet útján. Az igéje az ő szava szól, és a szívünkig él. Az imádságokról hat az neki. Ott van ő előtte, minden elmondott imádságunk sóhajunk, jövünk, vagy éppen dicséretünk, magasztalásunk. Ott van. És lassan-lassan, ha nehezen is, elkezdjük megérteni azt, amit Ézsaiás így fogalmaz. Ezt mondja az Úr. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb az én utaim, magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet termővé, és gyümölcsözővé teszi, magadat a magvetőnek, és kenyeret az égezőnek, ilyen lesz az én igén is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, célját, amiért küldtem. De hiszen így állunk a kereszt előtt is, és így állunk a nyitott sír előtt is, hogy nem is értem, ez hogy lehet így, és nem is értem, hogy van ez a föltámadás, és melyik. És mégis Isten előre eltervezte, Isten tudta, hogy az elromlott, elesett, bűnbe esett embert így tudja megváltani, megigazítani, és így tudja magának visszavásárolni életre és örök életre, hogy életünk az ő szeretetében teljék, hogy életünk őre elmutassa, hogy neki éljünk és őt hirdessük, és a végén hozzá érkezzünk meg. Amen. Isten igére válaszképpen a 741-es számú dicséret első versét kívánjuk. Ki Istenének átad mindent.
Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet.
a te országod, legyen meg a te magadat, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünkkel, ahogy megnekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, mennyei édes atyák szeretete, és a Szentlélek Isten megáldó, megszentelő közössége legyen és maradjon mindenkor mindannyiunkkal. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg
Elsőképpen hirdetem az adakozást Isten igéjével, 118. Zsoltárban olvassuk. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Köszönjük a persejbe helyezett adományokat, köszönjük az idén már befizetett egyházfenntartó járulékokat, aki még el van vele maradva, köszönjük, ha mielőtt befizeti, és köszönjük, ha valaki készpénze nincsen a terminálon keresztül tud adakozni. Alkalmainkat hirdetem vasárnap délelőtt Isten tisztelet és gyermek Isten tisztelet. Jövő vasárnap 26-ára úgy készülünk, hogy óraállítás. Éjjel 2-kor fölkelünk, vagy hogyan 3-kor és 2-re állítjuk vissza, mert egy órával többet alszunk, úgyhogy úgy jöjjünk Isten tiszteletre, és az úrvacsorás Isten tiszteletet reformációra emlékezve és újborját hálát adva november 2-án vasárnap fogjuk tartani terveink szerint itt a templomunkban. Szeretném ebbe a 7.-8. hittanosokat bevonni, meglátjuk, hogy sikerül rajta vagyunk a dolgon. Jövő vasárnap 26-án délután 4 órakor párcsoportot tartunk, házasváros bibliórát, szeretettel látunk mindenkit, aki házasságban él, egyedül vagy párjával együtt, délután 4 órakor egy órás alkalom a gyülekezeti teremben. Szerdán, most tartjuk a bibliaóra sorozatot este 6 órakor, még mindig a bizonyságtétel, a téma a gyülekezeti építésen belül, minden érdeklődőt várunk szeretettel. Elmúlt héten eltemettük Szatmári József testőrünket, Józsi bácsit, aki gyülekezetünknek a tagja volt, 89 esztendős volt, Kisvaroson temettük, Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak és mindannyiunknak. Hirdetem, hogy a Julianna Református Általános Iskola gimnáziumi tagozatot indít szeptembertől. Ez azért izgalmas számunkra, mert ez most viszonylag a legközelebbi református gimnázium. Ez Budapesten a Fassor, Városligeti Fassorban van, tehát gyakorlatilag nyugati pályaudvartól maximum 15 perc gyalog, de a 70 akárhányos trollival is néhány perc alatt oda lehet érni, és egy magas színvonalon működő iskola, egy nagyon-nagyon komoly oktatási szándékkal. Aki érdeklődni szeretne róla, annak tudok adni ismertetőt. Végül pedig majd abban kérek segítséget, ha van köztünk olyan valaki termosztáttal elboldogul, akkor segítsen nekem beállítani a gyülekezeti ház termosztátját, mert már megint megszakadt a kapcsolat a termosztát, és a nem tudom mi között, és nem azt csinálja, amit mi kérünk, hanem ugyan ő látja jónak, és az nekünk nem jó semmilyen szempontból. Akkor sem, ha nem fűt, meg akkor sem, amikor 26 fokot fűt, úgyhogy most a kettő véglet között megyünk, köszönöm, ha valaki tud ebben segíteni. A záróénekünk a 741-es számú megkezdett dicséret 2., 3. és 4. verse lesz, azt követően a himnuszt énekeljük, közben jó szívvel tudom ajánlani az iratterjesztést, amit kint található, illetőleg vannak kitéve régi reformátusok, lapjaink, hasonló újságok vihetőnk belőlük. 741-es dicséret 2. verse. Isten nagyon mindenkinek egészen vasárnapot, legalább a jövő hetet, keresztelős családban most nekik ünnepés. Isten velünk, viszontlátásra!